Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket, vele való találkozásunkat. Énekeljük kezdőénekként a 151-es énekünk első két versét. A 151. ének így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a zsidókhoz írt levél 11. részében. A zsidókhoz írt levél 11. részéből az első verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. A hit a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hitáltal vitetett fel Énók, hogy ne lássa halált, és nem találták meg, mert Isten felvitte őt. Mert felvitetés előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, amikor megintetvén a még nem látott dolgok felől házanépe megtartására bárkát készített, amely által károsztatta e világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hitáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig, mint egy kihalt tól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokasságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hidben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. A kegyelem Istenet egy áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 399. énekünket. A 399-es énekünk mind négy versével dicsérjük Istent. A 399-es ének első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Salvation, Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, gyermeki bizalommal merészkedünk újból a te színed elé. Nem látunk téged testi szemeinkkel, nem tudunk kitapogatni téged a mi érzékszerveinkkel, mégis a szívünk mélyéről, lelkünk bensejéből fakadó érzéssel, vágyakozással és sóvárgással keresünk téged, hiszen nélküled homokra épülni a mi életünk, nélküled céltalan, üres bolyongásban lenne részünk, nélküled hiába való lenne a világra jönni, és végig küzdeni a földi létet, és nélküled oly borzalmas, félelmetes és visszariasztó lenne végleg lecsukni a szemünket, és kilépni a látható világból. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy minden bizalmunkat tudjuk úgy beléd vetni, ahogyan az ének írója egykor megfogalmazta, hogy ez a bizalom soha meg ne rendüljön. Akkor sem, ha néha kételj fészkelődik a szívünk mélyére. Akkor se rendüljön meg beléd vetett bizalmunk, ha nem mindig értjük, amit velünk cselekszel. Istenünk, te látod, mi sokszor csak az érzékszerveinkre hagyatkozunk, és a nehezen tudunk a hit vonalán mozogni. Istenünk, újra hallottuk a zsidókhoz írt levélből, hogy a hit a remélt dolgok valósága. A nem látott dolgokról való meggyőződés. Istenünk, olyan furcsa számunkra sokszor az, hogy higgyük azt, amit nem látunk. És bízzunk és reméljünk abban az Istenben, aki nem jött testben úgy közel hozzánk, hogy megtabogathatnánk, hogy megsimogathatnánk, vagy átölelhetnénk, mint amilyen bizonyossággal átöleli a szülő az ő gyermekét, vagy a félelmek és a rettenetek idején a riadt kisgyermek az ő édesanyját, vagy édesapját. Istenünk, köszönjük neked, hogy mégsem hagysz minket bizonyságok nélkül. Újra és újra nyitogatod hitünk szemeit meglátni a természet csodáiban is a te kezed nyomát, felfedezni életünk eseményeiben is a te különös vezetésedet és rólunk való gondoskodásodat. Köszönjük hálaadással, hogy az igében is kijelented magad nekünk. És köszönjük, hogy szent lelked által világosságot gyújtasz a szívünkben, hogy ne álljunk a te teremtett mindenséged csodája előtt, a te kijelentésed nagysága előtt értetlenül, süketen és érzéketlenül. Jézusért kérünk, atyánk, könyörülj rajtunk, jelensd ki újra magad nekünk, és tégy a te szerelmed fogjaivá mindnyájunkat, hogy ennek a mennyei tűznek a birtokában menjünk, abba a rideg, hétköznapi valóságba, ahol annyi gyűlölet, haragos indulat, ellenszenv és gonoszság gyötri a mindennapok emberét. Jézusért áldj meg minket, és fogadd el a mi utánad való sóvárgásunkat. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására elénekelve a 251-es énekünknek, az első két versét. A 251-es énekünk első két versét énekeljük, az első versünk így kezdődik: Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Thank you. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét a János evangéliumának 6. részéből, a 60. valamint a 66-tól 69-ig terjedő versekből. Felolvasom Isten üzenetét a János evangéliumának a 6. részéből, a 60. valamint a 66-tól 69-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélek. Sokan azért, akik hallották ezeket a Jézus tanítványai közül, azt mondták, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondd azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Simon Péter így felelt neki, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vajon ti is el akartok-e menni? Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Eddig tart az alapigé. Drága testvérek, aki emlékszik az elmúlt vasárnapi igehirdetésre, legalábbis annak egy-egy fő gondolatára, annak rögtön beidéződik az, hogy egy kérdező Istenünk van. Persze mi is kérdezzük őt nem egyszer, sokszor akár öklünket rázva az ég felé, mikor nem értjük, mi miért történik velünk, de leszögeztük azt az elmúlt vasárnap, hogy végső soron az a fontos és az a döbbenetes, hogy maga Isten kérdez minket. És amikor Isten teszi fel nekünk a maga kérdéseit, akkor azért teszi, hogy a helyünkre rakjon. Idéztük az első isteni kérdést a legelső emberpárhoz. Ádám, hol vagy? Második generáció egyik tagjához intézte a következő súlyos, fontos kérdést Isten Kainhoz, miután megölte öcsét Ábelt. Hol van a te testvére? Igen, ilyen kérdező Istenünk van. Egy múlt századi neves budapesti igehirdető, Boros Géza úgy fogalmaz, embernek lenni egyszerűen annyit jelent, mint felelős lénynek lenni. És itt nem csak a felelősségre utal, hanem elsősorban a szójáték szerű felelős, azaz arra az állapotra, amikor az ember felelővé válik a rákérdező Isten irány. Azaz felelős. Nem feleselős, a kettő nem ugyanazt tudjuk. Mi nem akarunk feleselni Istennek pimaszul, mint a gyermek a szüleinek. Hanem mi felelni szeretnénk őszintén és nyitott szívvel Isten hozzánk intézett kérdésekre. Tehát mi olyan lények vagyunk, akik felelni szeretnénk Isten kérdéseire. Nagyon ismert alapigénkben hangzik el Jézus kérdése a szűk tanítványi körhöz. Miután sokan elpártoltak tőle, tudjuk, hogy Jézusnak volt egy 70-es létszámú nagyobb tanítványi köre, és volt egy szükebb 12-ből álló kis köre is. És a nagy része elment egy kemény tanítás után, amikor Jézus a mennyei kenyérhez hasonlította magát. És amikor látja, hogy sokan hátat fordítanak neki, megkérdezi az ott maradt szűk 12-es kis kört. Vajon ti is el akartok-e menni? Különös kérdése ez Jézusnak. Tudjuk, hogy egy életen át ki vagyunk mi téve a kérdések sorozatának. Már alig kezdünk dadogni, beszélni, megkérdezik a beköszönő ismerősök vagy szüleink barátai. Ugye, hogy hívnak? És milyen büszke a szülő, ha kicsi gyermek már meg tudja mondani a nevét. Aztán később, hány éves vagy? És így gyarapodnak a hozzánk intézett kérdések. Óvodában, iskolában, orvosi rendelőben, munkahelyen, netán, bíróságon, vagy hivatalokban. Rengeteg kérdőívet tesznek elénk, és ezekre mind-mind választ kell adni. De a legfontosabb az, amikor Isten kérdése jut el hozzánk, és ezzel akarja tisztázni a mi állapotunkat, a hozzávaló viszonyulásunkat, egyáltalán a helyünket a világban, egyáltalán értelmét a földi létünknek, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, miért is vagyunk itt. Igen, ezért fontos, hogy Jézus is rákérdez a kis tanítványi körre. Mert látja, hogy sokan nem tudnak mit kezdeni vele. Sokan nem értik a kemény beszédnek tűnő tanítását. Amikor itt a János Evangélium a 6. részében 7-szer egymás után azt mondja Jézus, hogy én vagyok a mennyei kenyér, aki él ezzel a kenyérrel, az nem hal meg soha. Nem értik. Még a tágabb tanítványi kör tagjai sem értik. Talán még a 12 is alig. Miféle mennyei kenyér ez a testben előttük álló Krisztus, aki arra ösztökéli az ő követőit, hogy éljenek vele, hogy úgymond fogyasszák őt. Egy olvasói levelet kapott a neves jelenkori amerikai keresztény író Philip Yancey, amiben könyvének egyik olvasója azt írja, tudom, hogy létezik egy Isten. Hiszem, hogy ő létezik, de nem tudom, mit higgyek róla. Egyáltalán mit várhatok el tőle? Egyáltalán mit kezdjek azzal az Istennel, akiről tudom, hogy létezik, de akit soha nem láttam, akit soha ki nem tapogathattam. Ugyanez az író mondja, hogy kapott egy rákbeteg asszonytól is egy levelet, aki teljes aggodalmát fejezi ki az írásában, az ő súlyos betegsége kapcsán, kisgyermeke jövője kapcsán, és így fogalmaz ez a rákbeteg asszony, nem sikerült nem aggódnom. Mégis mélyen hittem, hogy Isten ellenőrzés alatt tartja a helyzetemet. Egyesek ezt a bizalmat csak egy mankónak tekintik, de én hitnek nevezem. Végül is egy fogyatékos embernek egyetlen rosszabb dolog van egy mankónál, a mankó hiány. Igen, mikor egy mozgássérült ember rászorul egy mankóra, nagyon hálás tud lenni, hogy annak a segítségével legalább tud mozogni. De ha az a mankó is hiányzik, akkor teljes mozgásképtelenségre ítéltetik. És kérdés, hogy minek nevezed a hitet? Lehet azt mankónak nevezni. Hányszor vádolták a kereszténységet a kívülállók, az egyház, a Biblia és a teológia ostromlói? Hogy az csak egy mankó. Vagy ahogy Marx fogalmazott, ópium a népnek az Isten hit. De ez a mankó is hiányzik, mire támaszkodik? Az az ember, akire rászakad az élet súlyos terre. Ugyanakkor nagy kérdés az, hogy hogyan lehet személyes kapcsolatunk azzal az Istennel, akit soha nem láttunk. Jézus ott van embertestben, tanítja a sokaságot, a tágabb tanítványi kört, a szükebb tanítványi kör tagjait, és nem mindenki ismeri fel benne a megtestesült Istent, a megváltó Krisztust, a Messiást. Pedig évszázadok óta sóvárogva várta Izrael népe az érkező Messiás. Amikor ott van előttük, akkor nem ismerik fel benne nagyon sokan a láthatatlan és mégis láthatóvá vált Istent. Hogy mondja a zsidókhoz itt levél, 11. része, amit az előbb olvastam. A hit a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Igen, szeretnénk mi teljes bizonyosságra jutni. Nem csak Isten létezése felől, hanem afelől is, hogy ez az Isten jó, ez az Isten hűséges, ez az Isten törődik velem, ez az Isten szeret engem, ez az Isten nem felejtkezik el rólam, vagy ahogy ez a rákbeteg asszony fogalmazott, kontroll alatt tartja az én rákbetegségemet is. Múlt századi angol-amerikai írónő így fogalmaz, hogy Isten kapcsán elsősorban a bizalom számít, nem a bizonyosság. Igen, mi szeretnénk akár kézzel kitapogatni, akár testi szemeink látás alapján kitapogatni őt. Szeretnénk valami ilyen emberi érzékek alapján bizonyosságra jutni. És ez az amerikai írónő így fogalmaz, hogy nem a bizonyosság, hanem a bizalom számít. A bizalom. Bízni abban az Istenben, akit nem látsz, és mégis érzed a létezését. Bízni abban a Krisztusban, aki nekünk nem jelent meg testben, mint egykor a tanítványoknak, és mégis az ő ígérete szerint érzem, hogy velem van minden napon a világ végezetéig. Tudjuk, ezt akkor ígérte meg a tanítványainak, amikor éppen búcsúzott tőlük, és egy másik dimenzióba távozott, amikor megígérte, hogy mégsem hagyja őket árván, eljön hozzájuk, elküldi ugyanis a vigasztaló szent lelket, azt a pártfogót, azt az ügyvivőt, aki odaáll majd melléjük. Aki fölkarolja bukdácsoló emberi életüknek az ügyét. Nos hát, bizonyosság, avagy bizalom. Egy asszony megkérdezte egyszer korának egyik legismertebb ateista íróját, filozófusát, Bertrand Russellt, mit mondana Istennek, ha majd mégis oda kerülne a gyöngykapuk elé. Titokzatos mosoly jelent meg ennek a híres filozófusnak, ateista filozófusnak az arcán, és azt mondta, válaszul erre a különös kérdésre, hát azt mondanám Istennek, Isten, túl kevés bizonyítékot adtál önmagadról. Milyen különös. Ez a híres ateista filozófus az ő hitetlenségével szilárdan állt, úgymond, a maga meggyőződésében, és ha netán mégis sor kerülne halála után az Istennel való találkozásra, akkor sem ismerné el az ő tévedését. Hanem Istenre dobná a vádot. Te vagy a hibás, mert kevés bizonyítékot adtál önmagadról. Pascal ezzel szemben a 17. századi neves francia matematikus, filozófus és mélyhitű keresztény író nagyon reálisan közelíti meg a bizonyosság és a bizonytalanság kérdését, amikor így fogalmaz, mi túl sokat látunk a teremtett világban, Istenből, ahhoz, hogy tagadjuk. És ugyanakkor túl keveset ahhoz, hogy bizonyosak legyünk. Nagyon együtt tud dobbanni a szívem Pascallal. Mert való igaz, hogy a mi emberi szívünkben ott keveredik a bizonyosság és a kétely. Mint azokban a tanítványokban, akik kezdtek hátat fordítani Jézusnak, elmenni tőle. És ezért kellett Jézus rákérdezzen a maradék 12-re. Vajon ti is el akartok-e menni? Hogy áll a ti hitetek? A ti bizalmatok? Mennyire vagytok bizonyosak abban, amiben bizonyosak vagytok? Tudjuk ugyanis, hogy ezek, akik hátat fordítottak Jézusnak, végül is mind kihultak a rostán. És jaj, hány ilyen hitből hitetlenségbe átcsapó lélek van ezen a világban. Egy múlt századi neves amerikai író, Peter de Vries, leírja az egyik brutális regényében, a Bárány vére című regényében, hogy hova sodor az elveszített hit egy embert. Nyilván ez a saját hitetlenné válásának a leírása ebben a különös regényben. Tudni kell erről az amerikai íróról, hogy kálvinista családban nőtt fel, és egy erősen hitvalló kálvini szemináriumot végzett el. És később mégis hitevesztett lett ez a Peter de Vries. És leírja a Bárány vére című regényében, akinek a főhőse Don, hogy van neki egy 11 éves kislánya, aki leukémiás lett. Hosszú ideig kezelik a kórházban a kislányt, és amikor a gerincvelője már pozitívan kezdett reagálni a kezelésre, és közel volt a gyógyuláshoz, a kórházban hirtelen felüti a fejét egy vírus, egy fertőzés, és a kislány meghal. Az apa a kislánya gyógyulásának a hírére örömében vesz egy tortát, ráiratja a kislánya nevét, és éppen azzal siet a kórházba köszönteni a gyógyuló félben levő kislányát, amikor megtudja, hogy meghalt a gyerek. Csalódott a hátat fordít, és a kórházat otthagyva gyorsan elmegy ahhoz a templomhoz, amelyikben gyakran imádkozott a kislánya gyógyulásáért, és odaérve a templom falához, amelyiken ott volt egy feszület, a kezében levő tortát mérgesen oda csapja a feszülethez, a tövis korona alatti kőarcot találja el a torta, és rövid idő múlva az olvadozó fagylalt cseppek kezdenek lecsorogni a szenftelen Krisztus kőarcon. Úgy érezte ugyanis ez az író, hogy elárulta őt Isten. Mint ahogy ez az apa érezhette magát akkor, amikor a 11 éves kislányát elveszítette, hogy elárulta őt Isten. Hiába imádkozott annyit abban a templomban a kislánya gyógyulásáért. Hány ember érzi ugyanezt este? Elárult az Isten. Cserben hagyott. Mennyit könyörögtem, és nem hallgatott meg. Ugye ismerős érzés ez sokunk számára. No de ilyenkor merül fel a nagy kérdés, testvérek, hogy hogyan tovább? Hogyan tovább? Mert hogy azt mondják itt, alapigénk szerint a János 6.60-ban, sokan, akik hallották Jézus tanítását, hogy ő az a mennyei kenyér, aki nélkül nincs örök élet, azt mondják, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Kemény beszéd ez. Kicsoda viselheti el? Kicsoda viselheti el? Testvérek, nagy kérdés, hogy miért marad mégis valaki a Krisztus nyájában. Én azt mondom, azért maradtam 17 éves korom óta a Krisztus nyájában. Noha, sokszor gúnyoltak emiatt, sőt az egyházban is sokszor peremre szorítottak emiatt. Igen, az egyháziak. Azért maradtam mégis a Krisztus nyájában, mert ennél jobb alternatívát nem ismerek. Ugyanis egyetlen nehezebb és elviselhetetlenebb dolog van egy láthatatlan Istennel való kapcsolat teremtésnél, a minden ilyen jellegű kapcsolat hiány. Igen, nehéz felismerni, Krisztusban az Isten. Igen, nehéz a mélységekben, a csalódásban, a betegségben, a gyászban, a fájdalomban vallani azt, hogy hűséges és szerető Atya az Isten. És mégis a legnehezebb, ha ezzel az Istennel nincs kapcsolat. Mégiscsak oda lyukadunk ki, ahogy Péter apostol fogalmazotta, 11 nevében is, mikor Jézus rájuk kérdezte, így is el akartok-e menni, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde, csak nálad van. Kihez mehetnénk? Már említettem valamikor az újabb kedvéért, hadd mondjam el újra, ezt a valós történetet, ami az auschwitzi koncentrációs táborban zajlott le. Amikor 10 kegyes zsidó összeül, és ítéletet tart Isten fölött. Képzeletben odaültetik őt a vádlottak padjára, és mind a 10 hitvalló zsidó elkezdi vádolni Istent. Miért engedted meg, hogy néped ide jusson? Miért az a sok üldöztetés, amiben része volt népünknek évszázadok és évezredeken át? Miért ez a nagy szétszóratás? Hol van a te szereteted, hűséged, amit megígértél Ábrahám, Izsák, Jákobtól kezdve a te néped iránt? És sorba így mindegyik megfogalmazza a maga kemény, súlyos vágyát Isten felé. Aztán kifulladnak a vádaskodások, és akkor egyik rabbi megszólal abban a kínos csendben, na most akkor, most mi következik? És akkor a vádoló bizottság, úgymond az Istent vádoló bizottság elnöke megszólal, egyik kegyes zsidó, gyertek, imádkozzunk. Mi következik? Gyertek, imádkozzunk. Kihez? Ahhoz az Istenhez, akit az előbb bevádoltunk. És nézzük csak meg, hogy Jézus mit tesz a kereszten. Ott van elhagyottan, megcsúfoltan. Borzalmas kínok között szenved, ártatlan. És mégis úgy imádkozik a kereszten, én Istenem, persze odafűzi, hogy miért hagytál el engem, de mégis Istenének nevezi az Atyát, akiről úgy érzi, hogy egy pillanatig elhagyta őt. Micsoda ellentmondásszerű helyzet. hogy a kegyetlen őt elhagyó atyát mégis Istenének nevezi. Hasonlít ez egy kicsit ahhoz a helyzethez, amikor rossz fát tesz a tűzre a kisgyermek, és a szülő megnadrágolja. És utána kétségbeesett sírásával a kisgyermek visszamenekül ugyanazon karok ölelésébe, amelyektől a fenyítést kapta. Mert kihez is mehetnénk? A kegyetlen, büntető, haragvó Isten elől vissza ugyanahoz az Istenhez, a szerető Istenhez. Micsoda mélységes titok ez? Kihez mehetnénk, kérdezi Péter a tanítvány társai nevében. Hisz örök élet beszéde nálad van. És ez a titok. Ez a titok a megmaradás, az örök élet beszéde. A Királynő titka című valós történetet föltáró írás arról számol be, hogy a 19. század elején, amikor meghal IV. Vilmos Anglia királya, akkor egy reggel a királyi palotában egy 18 éves hercegnőt azzal ráznak fel az álmából, hogy mától te vagy Anglia királynője. El lehet képzelni azt a váratlan hírt, ami rázudul erre az álmosan keledező 18 éves hercegnőre. Alig tudja fölfogni a hír igazság tartalmát. Én lennék mától Anglia királynője. 1834-ben történt ez, amikor Victoria 18 évesen került Anglia trónjára. 1834-1901-ig uralkodott. És amikor ennek a felelősségnek a súlya ránehezedett azon a reggelen, akkor az első dolog az volt a hír érkezése után, hogy térdre esett az ágya mellett. És imádságban kérte Isten, hogy adjon neki erőt, bölcsességet ennek a hatalmas feladatnak a betöltéséhez. Aztán teltek az évek, Anglia erős nemzetként állt a népek tengerében, és egyszer egy indiai herceg kérdezte meg látogatása idején a királynőt, Anglia erejének a titkáról. És Victoria királynő felemelte a Bibliáját, ami ott volt minden nap az asztalán, és azt mondta, ez a titka Anglia erejének. Az örök élet beszéde nálad van. Igen, erre van szüksége a mai bukdácsoló, erőtlenedő kereszténységünknek. Minden nemzetnek, mert látjuk, hogy enélkül összeomlik. A család élet, összeomlik egy nemzet élete, összeomlik egy társadalom. Ezért van ilyen nagy szükségünk az örök élet beszédére. Dostojevszki azt mondta, ha a legelképzelhetetlenebb módon a halálos ágyamon bebizonyítanák nekem, hogy nem Krisztus az igazság, akkor is Krisztust választanám az igazság ellenében. Mert annyira erősen meg volt győződve arról Dostojevszki, ez a nagy orosz író, arról, hogy Krisztus az igazság. És valóban hitben halt meg, úgyhogy halálos ágya mellett kérte hozzátartozóit, hogy olvassanak neki bátorító szavakat a Bibliából. Kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde, nálad van. Ha bárcsak tudnánk mi is így vallani ezt, annak ellenére, hogy sokszor kételyek szorongatják a szívünket. Netán úgy érezzük Istennel szemben, hogy becsapott minket. Netán úgy, hogy elárult minket. Pedig ez soha nem igaz. Mert sokszor az ember árulja el őt Judás módjára, sokszor az ember tagadja meg őt Péter módjára, s lám mégis ez a Krisztusban testté lett hűséges Isten akár az ilyen háromszor tagadó Pétereknek is utána megy, és újra rájuk kérdez, szeretsz-e engem?
Boldog az a lélek, aki minden kételje, csalódása, bizonytalankodása ellenére mégiscsak azt tudja mondani teljes bizalommal. Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Amen.
Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 451-es. 451-es ének első két versét. 451-es ének így kezdődik. Te vagy napvilágom, te vagy énekem. Nem csak az ajkunk énekelte az imént, hanem a szívünk is szeretné tovább közvetíteni hozzád, Istenünk, ezt a nagy kérést. Találj meg mindenkit, ki élni kíván. Mert élni kívánunk. Nem csak biológiai létet tengetni, enni, inni, aludni, húzni az igács, majd sírba hullani, hanem a szó nemes, teljes, igaz értelmében élni szeretnénk. Köszönjük a te tanításodat, hogy te vagy az a mennyei kenyér Jézus, aki nélkül nem lehet igazi, teljes, gazdag életet élni. Köszönjük azt a bizonyosságot és azt a bizalmat, amire el akarsz segíteni minket a veled való kapcsolatunkban. Köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogy újra és újra kijelented magad igédben, megérinted lelked által, ami gyengélkedő lelkünket, erősített hitünket, és adsz új és új mennyei látást azért, hogy soha ne maradjunk nélküled. Áldott légy azért, hogy életünk árnyékos oldalán is, sőt a halál árnyékának völgyében is velünk vagy, úgy, ahogy Dávid vallja a 23. Zsoltárban. Köszönjük, hogy rábízhatjuk jövőnket, holnapunkat, nemzetünket, anyaszentegyházunkat, a világ népeit. Látod, milyen nagy szükségünk van arra, hogy kereszténységünkben, hitünkben megerősödjünk, és így általad megtartassunk egy békés, szeretetteli, földi életre, és az örök életre is. Köszönjük, hogy megáldott további együttlétünket, és ígéreted szerint velünk maradsz minden nap a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, mondják ki a maga csendes imáját az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati külön persejbe, amelyek itt vannak a kiáratnál, meg a másik kiáratnál is, elfogadunk külön adományokat a telefonos szeretett szolgálat javára. Ez a telefonos szeretett szolgálat most augusztus folyamán szervez egy olyan gyermektábort, ahol nagyon hátrányos családi helyzetből érkező gyermekek vesznek részt, akiknek arra sem telik anyagiakban, hogy egy hetes gyermektáborban részt vegyenek, és ezért a telefonos szeretett szolgálat adományokból szervezi meg teljes ellátással ezt az egyhetes tábort a hátrányos helyzetű gyermekek részére, és ehhez szeretnénk mi is a mi adományainkkal hozzájárulni. Kedden temetés volt gyülekezetünk közösségében, testvérek, amikor utolsó útjára kísértük Özvegy Szalma Mihályné, Anna nénit, Nusi nénit, aki az Álbiai utca 6 szám alatt lakott. 92 évesen hívta haza őt az Úr. Gyászolja őt leánya, testvére, unokái és további hozzátartozó, imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását a gyászoló testvérek részére. Újra hirdetem azt, hogy szeptember 15-én szombaton hitmélyítő csendes nap lesz templomunkban, amikor különleges lelki programmal délelőtt 10-től este 7-ig leszünk együtt, ebédet is fogunk felszolgálni a résztvevőknek. Érdekes, színes lelki programmal, előadásokkal tarkított együttlétre számíthatunk. Két Magyarországról érkező előadónk is lesz. Az egyik egy nagyon magas szintre feljutott üzletember, aki Krisztus hitre jutott, a másik pedig egy nagyon mélyre esett, alvilágot megjárt ifjúkorában, bebörtönzött, és majd ott hitre jutott, és onnan kiszabadult. Testvérünk fog bizonyságot tenni arról, hogy hogyan talált rejá Isten mentő szeretete. És még más programja is lesz az együttlétünknek, amit evangélizáció és igehirdetés fog zárni este 6-kor Bódis Miklós testvérünk szolgálatában. Várunk szeretettel mindenkit majd erre a szombati különleges alkalomra, szeptember 15-én. Most pedig örömmel közlöm, hogy ritka nagy eset történik, mikor 3 gyereket keresztelünk meg most egyszerre. Csete Szófia Evelin az egyik gyermek, a Gyár utca 2 szám alatt lakó Csete Zoltán és Margit gyermekéről van szó. A másik gyermek Steph Oliver, akik Londonban élnek, Steph Ráres és Erika gyermekéről van szó. És a harmadik Vécsei Csenge Hanna, Vécsei József és Hajnalka gyermekéről van szó, akik Magyarországon élnek. Hát ilyen nemzetközi együttlétben lesz most részünk a 3 keresztség kapcsán. készüljünk tehát, testvérek, erre a hármas keresztelőre. Énekeljük el a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Támasztá a szülőket, keresztszülőket, és mindenek előtt a megkeresztelendő gyermekeket. Ritka nagy ünnepben a részünk, hogy három gyermeket kereszteltünk egyszerre. Isten áldja meg a további együttlétünket. Gyertek testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szerezte Jézus a keresztséget. Írva található ez a Máté evangélium 28. részében a következőképpen. Fennállt van. És hozzájuk menvén Jézus így szól nekik mondván. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenjén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent életünk nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hádez rázi nészás, hogy tönformunk a Domnum Iisus Christos, refinitarja a szöntúr botéz, cum este scrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 28. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Amin. Poglavă. Kedves testvéreim, egy gyermek Isten különleges csodája. Sokat okoskodik, vitatkozik az ember Isten léte felől, egyáltalán arról, hogy ez a világ hogyan is jött létre, egyáltalán hogyan áll elő az ember. De azt hiszem, hogy Isten teremtő létének egyik legmeggyőzőbb és legkézzelfoghatóbb bizonyítéka egy gyermek. Az a csoda, ami megtestesült,
két különös ember szemnek szinte láthatatlan sejt egyesülését. Igen, egy édesanyja szíve alatt a teremtés csodája zajlik le. És amikor kezünkbe kerül, szívünkre szoríthatjuk ezt a csodát, ennek különösebb öröm nincs a világ. Nem pótolhatja ezt a különleges érzést, örömöt, hogy az Isten teremtett csodája testben, a karjaimban lehet. Ezt az érzést nem pótolja az, hogy van nagy vagyonod, szép autód, vagy szép házad. Vagy minden évben telik egy luxus nyaralásra. Mindez eltörpül amellett a csoda mellett, amellett a gazdagság mellett, hogy Isten megajándékoz egy-egy családot, egy ilyen csoda lényel, egy gyermekkel. Persze ez a csoda lény nem eszel sír, gyakran nem hagy aludni éjjel. Ez a csoda lény bekapja, ez a csoda lény kihányja a kis tejkót, és mégis ez az ember testben megjelent teremtői csoda arról beszél, milyen különleges gondolata vagyunk mi Istennek. Mi így tekintünk mindig, minden gyermekre. És nyilván ehhez az szükséges, hogy meglássuk, hogy Istennek terve vagyunk. Isten gondolata testesül meg egy gyermekbe. Nem csak úgy véletlenül pottyan egy gyermek a világra. Jaj, annak a gyereknek, aki úgy nő fel, hogy érzi meg, talán éreztetik is vele, hogy hát csak úgy pluszba jött. Nem egy ilyen szomorú történetről számolhatnék be. Hogy mennyire megvisel egy életen át egy ember szívét, lelkét, az a tudat, hogy ő netán nem kívánt módon érkezett, vagy feleslegesen van ezen a világon. Én hiszem, hogy ez a három gyermek kívánt módon jött, és nagyon örültök neki. Mert hogy Isten szeretetének megtestesítőjük köztetek és ebben a világban. Lám, amikor Jézus tanítványokat kiküldi ebbe a világba, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket, nemzeteket, akkor gondol az utódokra is. Akik tudjuk, hogy a mi gyermekeink, meg a gyermekeink gyermekei lesznek, hogy ők is mind-mind elpecsételtessenek az Isten szeretet közösségben. Hogy amikor felnőnek, ne csak a nevüket tudják megmondani, vagy azt, hogy hol laknak, vagy hogy hívják az apukájukat, anyukájukat. Nyilván ezzel ők beazonosítják magukat ebben a világban. Hanem azt is tudják elmondani majd, és ebben ti szülők és keresztülőkkel nagyon segítségül legyetek nekik. Hogy ők egy mennyei atyához is tartoznak. Ők nem csak földi szülők gyermekei, hanem egy mennyei teremtő atyának a megváltó gyermekei is Krisztus által. Igen, ezt kell tudatosítanunk a tanítványoknak, mindazokban, akikhez kiküldi Jézus őket, és ezt kell tudatosítanunk nekünk is, azokban a ránk bízott gyermekekben, akiket Jézus tanítványaivá tehetünk mi azáltal, hogy eljöjjük, éljük az Isten szeretetét. Azáltal, hogy hitre segítjük őket. És éppen ezért nem elég gyermekeinknek csak testi táplálékot, ruhát, egy fekvőhelyet biztosítani, hogy netán egy diplomát szerezni, hanem gyermekeink lelkét úgy kell körülölelni az Isten szeretetének melegével, és úgy kell elvetni szívükbe az Istenbe vetett bizalommal a magvát, hogy az, amikor kicsirázik, akkor maga biztosan álljanak ebben a romló, zakatoló, szétzilált világban, akkor is, amikor ti szülők, vagy keresztülők már nem lehettek mellettük. Hát mi azt kívánjuk, hogy ilyen értelemben legyenek ők, mind-mind Krisztus elpecsételt gyermekeivé, és ezért hiszük, hogy nem lesz hiába való az ő megkeresztelésük sem. Vezimér, ám csitit porunká Domnul Iisus Hristos, privind botezul. Ce este botezul? Întrebăm. Nu este altceva decât pecetuirea omului de către Dumnezeu. Asta înseamnă că ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Și noi credem că și copiii noștri sunt puși deoparte pentru Dumnezeu. Adică copiii noștri sunt proprietatea lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Nu numai proprietatea noastră a părinților. Prin sângele Domnului Iisus Hristos suntem noi răscumpărați și suntem marcați pe vecie. Să știm cât de prețioși suntem în ochii lui Dumnezeu. Noi suntem pecetruiți și creștinul de aceea poartă pe el acest semn divin ca să fie vizibil de cine aparține. Când vor crește acest copii, mulți o să întrebe cum te cheamă, a cui ești. Și noi, când auzim răspunsul copiilor noștri, suntem mândri că deja știu să răspundă, știu numele, știu numele părinților, poate și adresa unde locuiesc. Dar ar trebui să știe mai departe că ei aparțin lui Dumnezeu, fiindcă prin sângele Domnului Iisus Hristos ei sunt răscumpărați și puși deoparte chiar pentru Dumnezeu. În așa fel să ne ajute Domnul ca acești copii să fie puși deoparte și pecetuiți pe veci pentru Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Most kedvestestvéreim, kedves szülők, keresztülők, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdés teszek előttökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval ezt fennállva hallgassuk meg. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségével keresztényen a Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak. Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermekek mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, ők majd önként tegyenek vallást majd a gyülekezet szín előtt a konfirmációval. Igen, igen. Dragii mei, vă pun două întrebări la care vă rog să răspundeți. Doriți ca acest copil, prin Sfântul Botez, să fie primit în împărtășirea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în Sfânta Biserică. Doriți acest lucru?
Da.
Promiteți ca acest copil în așa fel va fi educat încât să-și mărturisească credința creștină, comunitatea creștinilor, cu ocazia confirmării. Promiteți acest lucru?
Da.
Gyertek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el az apostoli vallást. Spune crezul nostru apostolic. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földre teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélek. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűneim bocsánatát, testünk feltámadását és az örök élet. Amen. Imádkozunk a kisgyermekekért, Szenerű Gantentulács és Popi. Istenünk, édesatján, köszönjük hálaadással, hogy Te vagy az élet forrása. Köszönjük azt a csodát, amit megtestesülve láthatunk a Te teremtő gondolatod. Megjelenve egy-egy kisgyermekben. Köszönjük, hogy szívünkre ölelhetjük őket. Köszönjük, hogy befogadhatjuk a Te ígéreted szerint a Te közösségedbe őket. Köszönjük, hogy Jézus vére által elpecsételted őket, hogy ők örökké a tiéd legyenek. Áld meg Istenünk a szülőket, keresztszülőket, úgy tudják felnevelni ezeket a gyermekeket, hogy soha ne érezzék az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó, felnövekvő életükkel legyenek hitvallója Te nevét. Dámy, îți mulțumim pentru acești copii. Îți mulțumim că Tu ești dăruitorul vieții. Îți mulțumim că nu numai o viață biologică, trupească ne dai. Îți mulțumim că vrei să ne dăruiești și o viață veșnică. De aceea vrei să ne consolezi în credință pe noi și pe copiii noștri. Îți mulțumim pentru promisiunea Ta, Doamne Iisuse, că vrei să rămâi cu noi și cu copiii noștri până la sfârșitul lumii. Amin. Most pedig következzék a keresztények kiszolgáltatása.
Szófia, Eleni, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Csenger, Hanna. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya őrző szeretete és Szentlélek Isten megtartó hatalma maradjon a kisgyermekekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk el, kedves testvérek!